Madame Louise délutánjai. Egy téli délután karácsony előtt Madame Louise a szalonja üveges erkélyéről nézte a hóesést. Szép nagy hó hullott alá, olyan, amilyen karácsonytáján szokott a jó gyermekek és a szelíd lelkek örömére. Mintha a fehér, szűzies hó alakjában már előre a földre hullana az égből mindaz a sok szeretet, amely az emberi szíveket eltölti az ünnepen. Minden szimbólum a világon. A karácsonyi hó a lelki fehérség szimbóluma. Hisz igaz, fehér az a hó máskor is, de karácsony előtt, mintha még fehérebb volna. Madame Louise, aki már elérte azt a kort, 45 éves volt, hogy ráért a szívével is gondolkodni, saját kis palotájának az erkélyéről elmerengve nézte a karácsonyi hóesést. Éppen azon gondolkodott, hogy 20-30 esztendeig csupán annyiban érdekelte ez ideig az évszakok fordulása, tavasz kezdete és nyár heve, ahogyan a toalettjeit cserélgette. Sohasem látott ibolyát máshol, mint a kalapján vagy leszakítva. Az idén jutott hozzá először, hogy a hűvösvölgyi fák tövében megpillantsa a kis kék virágot. Szinte csodálkozott azon, hogy az ibolya az erdei fák alatt terem, nem pedig a virágkereskedésben vagy a kalaposboltban. A hóval szint azonképpen volt. A havat csupán a hintaja ablakából látta, és akkor sem vette észre, mert mindig másféle gondjai voltak. Hol egy szobolybunda, hol egy farsangi báli belépő járt a fejében, ha ugyan arra ideje volt a szerelmek és a szerelmes férfiak mellett, akik 25-30 esztendő óta folyvást a nyomában jártak. A szerelmeket gazdaságosan beosztani, a szerelmes férfiakat igazságosan osztályozni, hogy mindenki rangjához és vagyonához méltóan szerepeljen abban a tűz- és vízmentes páncélszekrényben, amely Madame Louise szíve volt, ez nagy gondot adott. Közben-közben akadt egy-egy olyan szerelem is, amely dinamithoz hasonlóan szétrobbantással fenyegette a Madame páncélszekrényét. Különösen egy ifjú színész munkálkodott a robbantáson, de a Madame idejében visszavonult. Nem, semmiképpen sem élt rá Madame Louise törődni az évszakokkal, csupán most kezdte megbecsülni a természet misztériumait, amióta hétről hétre házi pongyolában és papucsban jár, s többé nem kell felöltözni senki kedvéért sem, nem kell az állarcos bálokat látogatni a fiatal grófokkal, sem pezsgőt inni az öreg mágnásokkal, de még csak kedvesnek sem kell lenni senkivel. Madame Louise tehát ráér a szívével gondolkodni. Különösen ilyenkor, karácsony előtt, amikor szép fehér hó hull az égből, és a kis kertes utcáskában óraszámra nem robog tova kocsi. Mély, szinte falusias csendesség uralkodik a tájon, és a harangszót épp úgy meghallani, mint faluhelyen. Ezen a délután vendéget sem várt Madame. Az a három öreg úr, aki Madame Louise állandó barátsága volt 30 esztendő óta, mintha csak összebeszélt volna, elutazott a fővárosból. Pedig bizonyos, hogy nem beszéltek össze, hogyan is gondoltak volna arra, hogy majd egyedül hagyják a Madame-ot, egyedül és unatkozva. Ha az egyik elárulta volna utazási tervét, annál inkább itt maradt volna a másik kettő, hogy a Madame-ot a távol levő barát helyett is mulattassa. De elutaztak, mert mindegyik szentül meg volt győződve, hogy azzal örömet szerez az itt maradónak. A kegyelmes úr, aki 30 esztendő óta pontosan, mint az óraütés, megjelenik délután 2 órakor a Madame szalonjában, nyugodtan heverészhetett volna még 4 óra után is a kanapén, mert nem kellett volna attól tartania, hogy 4 órakor beállít tubák, és gumitalpas botját a sarokba állítja. A vén tubák is eljátszhatta volna Rómeó szerepét akár éjfélig, mert vacsorára nem érkezett volna meg a kisasszony, aki beteg gyomrára való tekintettel inkább kedveli a Madame kosztját, mint a kaszinó konyháját. A három öreg aglegény, akik hajdanában csupán azért nem keltek egymással halálos viadalra Louise miatt, mert a Madame-nak már akkor is volt annyi esze, hogy szépen féken tudta tartani mind a három szeretőjét, az élet folyamán megbékült egymással. Beletörődtek a gondolatba, hogy hármuknak egy felesége van, s az Louise. utóbb bizonyos házastársi gyöngétség fejlődött ki közöttük, méltányolták egymás jogait, és hallgatagon megegyeztek abban, hogy nem alkalmatlankodnak egymásnak. Pontosan betartották azt az időt, amelyet Louise szalonjában tölthettek, anélkül, hogy egyik a másikat ott találta volna. Ha kegyelmes úr, ő volt a legöregebb a grófok között, néha-néha el is szundított a kanapén, mi alatt Louise a legújabb pletykákkal mulattatta, a 4 óra ütésére magától ébredt fel, és sietve csoszogott le a lépcsőkön. Tubák tudta, hogy a kegyelmes úr gyakran elszundikál a főrendi házban is, azért pár perccel mindig későbben jött. Ugyancsak Tubák volt az, aki nagy lelkűségből korábban is ment el a kis szalomból néhány perccel, mert tekintettel volt arra, hogy kisasszony igen gyönge gyomrú, beteges ember, akit nem lehet megvárakoztatni a vacsorával. De hát Tubák ilyen volt mindig, egész életében. Gyöngéd, nagylelkű és önfeláldozó. Igazi bájárlovag volt lélekben, csak a külseje volt hasonlatos egy úcska bundához, amelyet a molyok ellen dohányporral védelmeznek. Madame Louise tudomással volt az öreg urak elutazási tervéről, de nem tartotta vissza egyiket sem. Mert viszont azt is tudta, hogy utólag keserű, féltékeny megjegyzések hangzanának el az öreg urak szájából, a harmadik ellen, aki idehaza maradt. Csak menjetek, kedves vén bolondjaim, mormogta Madame Louise, midőn tegnap este a gyomorbeteg kisasszony után is bezárta az ajtót, és a festett hajú, mogorva, öreg gavallér hegyes sarkú cipőiben lebotorgált a lépcsőkön. Csak menjetek, hisz úgysem sokáig tudtok nélkülem meglenni. Reggel még elhozta a vén inas a kegyelmes úr szokásos ibolyabokrétáját, amely kellemes meglepetésről Madame Louise már 30 esztendő óta nyilatkozik a legnagyobb elragadtatással a délután betötyögő kegyelmes úr előtt. Ezúttal levél is volt mellékelve a bokrétához. Louisa, vigyázz magadra, meg ne hűljön se a torkod, se a szíved, mert azon nagyon búsulna a te öreg híved. Louisa nevetve csóválta a fejét, amely barna volt, és még mindig szép és érdekes, és jókedvűen kiáltott fel. Jól van, vén salabakter, csak te vigyázz az egészségedre. És elmentek mind. Madame Louise az üveges erkélyen állva, amíg a szobából kellemes meleg áradt a délszaki növények közé, elmerengve nézte a sűrű hóesést, hallgatta a csöndet, és gondolkozgatott életen, szerelmeken, amiken már egy nő gondolkozni szokott. Egy percben fölmerült előtte életének a sivársága, és csöppet sem látta rózsaszínűnek a jövőt, amidőn a 3 jómagával tehetetlen vénember egészen a nyakán marad. De most még csak hagyján az állapot. A kegyelmes úr agybeli gyöngeségétől eltekintve sokáig élhet. De már Tubák gyöngébb, sokkal gyöngébb. Makacs hurutok, meghűlések okoznak gondot Madame Louise-nak, és sokszor kell aggódni Tubákért, ha rossz idő van. Kisasszony! No, ezért kell csak Isten igazában imádkozni. Beteg, nagy beteg kisasszony, és Madame Louise már régen órákat vett a betegápolásból, ha kisasszony egy nap ágynak dőlne. S amíg így szomorú lélekkel festegette a jövőt, egyszerében eszébe jutott valami. Az, hogy így mégis jobb, mintha tisztességes asszony lett volna, és egyetlen beteg férjet kellene ápolgatnia. Neki abból is 3 van. Amint alkonyodni kezdett, mód felett elunta magát. Most szokott felébredni a kegyelmes úr, most megy el. S az utca túlsó feléből már hallatszik a Tubák hintájának a gördülése. És most nem gördül a hintó, nem jön senki, senki a 3 közül. Évek óta nem volt egyedül, és egyszerre igen rosszul kezdte magát érezni. Idegesen, türelmetlenül járt fel és alá, és haragosan mormogta. Mégis cudarság, hogy 3 férjem közül egyik sem tartja itthon az orrát. Ha egy volna, mindig itt volna. Percenként fokozódott a türelmetlensége. Olvasni akart, de nem tudott, mert nem szokta meg. Levelet akart írni a férjeinek, de csupán banalitások jutottak eszébe. Egyedül volt, végtelenül egyedül. Könnyek folytak végig az arcán, és sírva takarta el az arcát. Ó, én nyomorult életem, zokogta. Ebben a pillanatban megszólalt a szalon mély hangú ütőórája. A 8-at verte, és Madame Louise fölemelte a fejét. Vajon hol főznek szegény kisasszonynak? Kérdezte szinte meghatottan a csendes szobában. És ekkor megszólalt a csengő az előszobában, mint évtizedek óta mindig megszólalt ilyenkor. Kinyílott az ajtó, és hegyes sargú cipőiben ott állott szemtől szembe Madame Louise-zal kisasszony. Az öreg gróf titokzatosan mosolygott festett barkói között, és fiatalabbnak látszott 10 esztendővel. Madame azt hitte, hogy álmodik. Maga nem utazott el? Kisasszony nevetve telepedett a hintaszékbe. Nem bolondultam meg, kiáltott fel recsegő hangján. A többi elutazott, annál jobb dolgom lesz most nekem. Madame megrökönyödve nézte a ravaszkásan nevető öreget. Aztán egyszerre talpra állott és kiegyenesedett. Nem, édes kisasszony, nem lesz jobb dolga. Én becsületes asszony vagyok. Nem csalom meg sem a kegyelmes urat, sem Tubákot. Vajon mit gondolna felőlem maga, ha rosszolnék? Hehe, nevetett kisasszony, maga hízeleg nekem, Louisa. Pedig komolyan beszélek, el kell mennie nyomban, kedves barátom. Csak menjen vacsorázni a kaszinóba. Nem akarom, hogy még a gyanú árnyéka is férkőzzön a becsületességemhez. Az öreg úr ilyetten nézett a madámra. De az komolyan, szinte szigorúan bólogatott a fejével, és kérlelhetetlennek játszott. El kell mennem? Kérte a gróf elszontyolodva. Mégpedig azonnal. Kisasszony még egy könyörgő pillantást vetett az asszonyra, a meleg szobákra és barátságos lámpákra. Sóhajtva vette a sarokból gumitalpas botját, és elkocogott hegyes sarkú cipőiben. Én becsületes vagyok, hiszen tudjátok, súgta Madame Louise búcsúzóul a fülébe. 2. Madame Louise a hintaszékben ült, és az egyik lábát a kanapéra helyezte. A kanapén egy fehérhajú, lehúnyt szemű öreg úr feküdt. Nos, Louisa, mormogta az öreg úr, beszélj már valamit. Amióta itt vagyok, egyetlen szót sem szóltál. Madame Louise fáradtan mosolyog. Hogy mondhatsz ilyet, kegyelmes úr? Hisz annyit fecsegek, mint egy szajkó. Azért hallgattam el, mert azt hittem, untatlak. Te sohasem untatsz, felelt kissé mérgesen az öreg úr. Tudod, hogy azért járok te hozzád, mert annyit tudsz beszélni, locsogni, pletykázni, mi az ördögért járnék ide egyébért? A madám halkan sóhajtott. Tudom, úgy is tudom, ha nem mondod mindig, én már vén vagyok, és nem kellek nektek. Az öreg úr felnyitotta a szemét. Meglepetve, szinte csodálkozva nézett az asszonyra. Annak az arcán szomorúság, kedves szomorúság tükröződött, mint mindig, ha szép akart lenni. Madame Louise tudta, elég ideje volt megtanulni, hogy ő nem azon nők fajtájához tartozik, akik a mosolygásukkal, szemük ragyogásával hódítanak. Ő akkor volt szép, ha szomorú volt. Tudott nagyon szomorú lenni, tudott mélán szomorú lenni. De a legszebb akkor volt, ha a szemében felcsillant az az enyhén bánatos, nótában megénekelt szomorúságú, mélázó és elmerengő kifejezés, amit egykor valamelyik udvarlója magyar mosolynak nevezett el. A magyar nők arcán és szemében gyakori volt a ma bánatos mosoly, amely azt beszéli, hogy a szív nem ismeri sem a csüggesztő szomorúságot, de a teli jókedvet sem. Így mosolygott Madame Louise 46 esztendős korában, és nagyon szép volt ebben a percben, mert azon asszonyok közé tartozott, akik sosem vénülnek meg. Hő! Kiáltott fel az öreg úr egy percnyi bámészkodás után, és nehézkesen felült a kanapén. Mit akarsz, Louisa? Madame Louise csendesen ingatta a fejét. Semmit sem akarok, csak azt mondom, hogy már nem szerettek. Valamennyien elhanyagoltak. Talán van valakitek? Hő! Ismételte az öreg úr, és nagyot nyelt. Vigyen el engem az ördög, ha te meg nem bolondultál. 30 esztendeje udvarolgatunk már neked, aztán most jelentett ki, hogy nem szeretünk. No, majd megmondom a tubáknak, megmondom a kisasszonynak a kaszinóban. Tudom, jót kacagnak, fejezte be hangos nevetéssel az öreg úr. Louisa megbolondult. A mi Louisánk azt hiszi, hogy már nem szeretjük. Ki az ördögöt szeretnénk, ha nem téged? Madame Louise kinyújtotta a kezét, amely kövér volt és fehér. Az öreg úr elkapta a kezet és megcsókolta. Tehát még mindig szerettek? Szólt Madame Louise. Csak mondjátok mindig, hogy nagyon szerettek, mert tudja Isten miért, mostanában nagyon vágyom arra, hogy szeressenek. Azt hiszem, hogy férhez megyek. Az öreg úr integetett. Már mondtuk neked, hogy ezzel ne törődj, Louisa. Majd férhez adunk, miha eljön az ideje. Éppen 30 éve hallom ezt, felelt duzzogva az asszony. Veletek nem lehet okosan beszélni. Féltékenyek vagytok minden idegen emberre, pedig pont most volna a látóhatáron egy nyugalmazott őrnagy, egy báró. Jánoskám, báróné lenne a ti Louisátokból. A kegyelmes úr savanyúan mosolygott. Nem szeretem az ilyen bárókat. A pénzedért akar elvenni, Louisa. Rossz házasság lesz. Rossz házasság? Ugyan melyik férhezmenési tervem tetszett eddig nektek? Nem-e valamennyiről lebeszéltetek? Eltiltottatok? Tavaly is visszaküldtétek a karikagyűrűt annak a derék tanárnak. Iszákos fráter volt, mormogta a kegyelmes úr. Hát vajon a mérnök ellen mi kifogásotok volt? Szocialista huncut volt, se Isten, se királyt nem ismert. Előbb-utóbb becsukják. És a költő most tavasszal? A kegyelmes úr legyintett a kezével. Nem érgesíts, Louisa, mindig a költőddel. Szegény fiú fülig szerelmes volt, s ez volt éppen a hiba. A jó házasságnak szerelem nélkül kell létrejönni. Majd mi gondoskodunk? Madame Louise mosolyogva nézett öreg barátjára. Hányadszor hallják már a kis szalonfehér virágjai, az aranykötésű könyvek és a mereven néző arcképek a kegyelmes úr szájából e szavakat. 30 esztendő óta jár ide a kegyelmes úr délutánonként, és 30 esztendőnek fele ideje óta csupán az ideális szerelem vonza ide. Fehér lett azóta mind a kettőjüknek a feje. Behavaszta az idő a múltat, de a hó felett mindig ég a napsugár, amint a leghavasabb téli tájra is ragyog hébekorba a napocska. Most is, amikor Madame Louise a férjhez menés eszméjét pendítette meg, a kegyelmes úr ellágyult és bánatos lett, mint egy ifjú, aki első kedvesétől válik. Milyen lesz az életem nélküled, Louisa? Erre nem gondolsz? Rebegte, majd átcsapott, szokott zsörtölődő hangjába. Bolondos voltál teljes életedbe. Tudom, most is azt vetted megint a fejedbe, hogy úgynevezett tisztességes asszony akarsz lenni. Csak azt nem értem, hogy minek ez neked. Fel akarsz bennünket áldozni ezért az ostobaságért. No hiszen, ki is kapsz a tubáktól meg a kisasszonytól? Még ez utóbbi fenyegetésre sem látszott megijedni Madame Louise, pedig a kegyelmes úr a nagyobb nyomaték kedvéért a falra függesztett olajfestmények felé fordult, ahonnan egy öklelő tekintetű barna úr, valamint egy szőke és hullámos hajú ifjú egyenesen Madame Louise-ra látszottak meredni. Az arcképek nem mindig fügtek a falon, csak a legutolsó 15 esztendőben kerültek oda, a megbocsátás és barátság korszakában. A tubák és a kisasszony a kegyelmes úr két barátjának volt a tolvaj neve, és róluk kiderült, hogy a 30 esztendő alatt valamelyes közük volt Madame Louise-hoz. Bár csak a második 15 esztendő alatt került napfényre Louise csalfasága, a kegyelmes úr mégis évekig haragot tartott két barátjával. De idővel megbocsátott, és megengedte, hogy Louise az arcképeiket felfüggessze. Azóta két hűtlen barát is látogatta a házat, habár mind a hárman egyszerre sohasem jöttek. Mindegyiknek megvolt a maga külön délutánja órája, és féltékenyen ügyeltek egymásra az öreg urak, hogy egyikük se időzzön tovább a madám társaságában, mint a másik vagy a harmadik. A kegyelmes úr dohogva járt fel és alá a szalomban. Madame Louise bánatos mosollyal ült a hintaszékben, és halk, behízelgő hangon beszélt. Tudom, hogy ti azt gondoljátok magatokban, ha nem is mondjátok, hogy Louise hálátlan volt. Gazdaggá, gondtalanná tettétek az életét, és ő mégis elhagyott benneteket. Édeseim, bocsássátok meg a szegény Louise-nak, hisz én ezután is mindig szeretni foglak benneteket. A kegyelmes úr izgatottan pillantott az órára. Az mind szép, de hol fogok én szundikálni? Ki fog nekem pletykálni a tubákról? Ez a szalon mindig a tiétek lesz, nagy uraim. Ide sohasem léphet be más, csak ti, akiket szerettem, akiket életem végéig szeretni fogok. Erre megesküszöm. Kiáltotta Madame Louise azon a meleg, érzésteli és mégis csöndes hangon, amelyet hiába próbáltak utánozni 30 éven át a mágnás kisasszonyok. Talán a szívük hibázott a hanghoz. Ragyogó fekete szeme könnyekkel telt meg, és ajkához szorította a kegyelmes úr kezét. Jól van, no, mormogta az öreg úr ellágyulva. Bolond vagy, bolond maradsz. Most pedig megyek, mert ha jól tudom, mindjárt itt lesz tubák. Már búcsúzott, de az ajtóban megállott, és kérdőleg, kissé sértődötten nézett vissza madámra. Nos, a virág, bezzeg a báród virágját, nem felejted majd el. Madame Louise egy fiatal leány fürgeségével ugrott fel, igazán bosszankodott magára, miközben mormogta. Ó, én szórakozott vén lúd! Szórakozott vagy, mert szerelmes vagy, felelt szigorúan a kegyelmes úr. De láthatólag megbékült, amikor a szokásos fehér szegfő a kabátjára került, és Louise csókot lehelt arcára. Mint két szerelmes gyermek búcsúztak. Isten veled, vigyázz magadra, édes! Éjjel ne maradj soká a kaszinóban, mert most is köhécselsz. Ha akarok, soká maradok ébren, semmi között hozzá, zsörtölődött a kegyelmes úr, de nyomban ellágyult. Ha télen majd elküldünk délvidékre, édes Louise, mert az embernek vigyázni kell az egészségére. A kegyelmes úr már kilépett az ajtón, Louise kinyitotta a szalonerkély ajtóját, és az erkélyről alázatosan, hódolattal bókolt a kocsiába szálló öreg úr felé, olyan alázatosan, mint ahogyan az Istent szokták köszönteni papjai. A kegyelmes úr fehér kesztyűs kezét cilinderéhez emelte, és a fiákeres lovak közé csapott. Alig hangzott el a csöndes, kertes utcáskában a fiáker dobogása, az utca másik oldaláról már egy új fogat közeledett a kis emeletes ház felé, amely kívülről olyan volt, mint egy rokokó bomboni ízlő. A fogat megállott a kertes kapu előtt, és belőle szikár, festett hajú és bajuszú, merev tartású úr lépett ki. Gumitalpú botjára támaszkodva, aranykeretű monokliával és fehér kamásliával, tipikus öreg mágnás volt, aki roskat hátgerincét immár csak azért vonszolja, mert unja a változásokat. Fanyar mosollyal fogadta Louise pajkos csókdobását az erkéről, és merev lépésekkel haladt végig a kerti úton. Ám amikor a szalonajtót felnyitotta és gumitalpas bottyától megvált, egy amorózó szenvedélyességével tárta ki karjait. Ismét itt lehetek tehát nálad, boldogságom, mondta, mint 30 esztendő előtt mindig, ha a Madame látogatására jött. Az udvarlók közül a Tubák képviselte a szenvedélyes Rómeót, a másik két udvarló előtt Madame Louise mindig derültséget keltett, amikor Tubákot utánozta. Tubák tudta, hogy kinevetik, de annyira a szokás rabja volt, hogy még arról se tudott lemondani, hogy minden alkalommal szerelmet ne valljon Louise-nak. Most is elmondta szokásos mondókáját, és csak azután telepedett le a megszokott zsámolyra a Madame lábaihoz. A zsámoly lábát az idők folyamán mind magasabbra emelte Louise, de Tubák mindig sziszegett, midőn leült. Mindazonáltal sohasem váltotta volna valamelyik kényelmes karosszéket. Én itt akarok meghalni, és a te lábaidnál üdvösségem, mondta. És most beszéld el, mit mesélt az öreg kegyelmes úr. Madame Louise arcáról már régen eltűnt a bánatos mosolygás. Víg és pajkos volt, mint egy gyermek. Tubák így szokta meg, így ismerte. A bánatos Louise-ról ő mit sem tudott. Ő a víg, könnyelmű, élcelődő Louise-t ismerte csupán. És Louise babonásan ragaszkodott a régi szokásokhoz. Azt beszéltem az öregnek, kezdte két kezét összecsapva, hogy férhez akarok menni. Láttad volna, hogy dúlt, fult, majd mindjárt megmutatom neked. Felugrott a karosszékből, és nem jelentéktelen utánzási tehetséggel mutatta be a kegyelmes úr járását, kelését, ismételte a szavait és sóhajtásait. Végül nevetve ölelte meg a kacagó Tubákot. Valóságos színház, kiáltotta Tubák, és kacagott, hogy a könnyei csurogtak. Vígság és nevetés közben az idő gyorsan múlik. A fehér kötényes szobaleány diszkréten benyúlt kívülről karjaival a szalon szőnyeg függönye alatt, és felcsavarta a villamos csillárt. Tubák szokatlan gyorsasággal emelkedett fel. Hó, hogy repül az idő! Mi alatt fölállott, az olajt festményre esett a tekintete, amelyet a villamos lángok megvilágítottak. Elmerengve nézte a képet, az öklelő bajuszt és a büszke homlokot. Ugyan, Louise, mormogta. Ma már nem ilyen vagyok, kisebb a bajuszom. Sokkal kisebb, kiáltotta Madame vidáman. De, folytatta csípősen Tubák, és gumitalpas botjával a másik kép felé bökött, a kisasszony sem olyan már, mint itt a képen. Hol van a göndör haja? Elvitték a nők emlékbe. Nálam is van belőle egy fürt. No, az már igaz. Nagy szoknya bolond volt, szegény, mormogta Tubák. Apropó, kisasszony, talán tudod, hogy nincs most Budapesten a kisasszony? Elutazott Bécsbe tanácsot adni ő felségének. Tudom, felelte Madame Louise. Tegnap együtt beszéltük meg, hogy mit mond ő felségének. Akkor nyugodt vagyok, hogy nem fecsek semmi szamárságot a kisasszony, mert te vagy a legokosabb asszony a világon, kedves Louise, és most Isten veled. Tubák elkocogott gumitalpas botjával, és az erkélyről, amelyet megvilágítottak a villamos lámpák, számos csók küldetett utána. A kocsi elrobogott, és a kerti út porondja csikorogni kezdett. Madame Louise a szívére szorította a kezét, és elhaló hangon szólt le a félhomályos kertbe. Te vagy az, édes Manci? Jöhetek? Kérdezte alulról egy hang. Jer, édes drága Manci! Kiáltotta Madame Louise, és ragyogó szemmel nem tettetett boldogsággal sietett ki az ajtón. Akkor már az ebédlőben állott az, aki a kertből feljött. Választékosan öltözött, fehérfogú, szőkehajú fiatalember volt, akinek kék szeméből azoknak a férfiaknak a különös bátorsága sugárzott, akik nagy sikereket érnek el a nők körül. Nyugodtan, közömbös arccal állott, és hideg mosolyjal nézte az asszonyt, aki szerelmes vergődéssel borult a lábához. Manci, édes Manci! Búgta a madám, és forró, szenvedélyes könnyek hullottak a szeméből. Csak téged, egyedül téged szeretlek. Az ifjú nyugodtan felelt. Tudom. Majd eldobta cigarettáját egy virágváza kellős közepébe, és flegmatikusan mondta. Hagyjuk-e dolgokat vacsora utánra? Most éhes vagyok, és vacsorázni akarok. Madame Louise alázatosan, meghunyászkodva állott talpra. Ahogy parancsolod, rebegte szégyenkezve. Az ifjú megnyomta a csengő gombját, és így szólt a madámhoz. Beszéltél a dolgomról a kegyelmes úrnak? Megígérte a támogatását? Madame Louise félve sütötte le a szemét, és szégyenkezve mormogta. Bocsáss meg, még nem volt alkalmam szóba hozni a dolgot. A szobaleány már belépett, de az ifjút ez nem zsenírozta, amidőn végtelen utálattal, megvetéssel a madám arcába vágta. Tudom, hogy komisz, megbízhatatlan rongy vagy. És most ne szólj hozzám egy darabig. Julis, tálaljon!